Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Az ünnepi műsorrendnek megfelelően két korábbi beszélgetést ismétlünk, így áll össze a mai műsor. November 22-én Csurgó Brigi, a Mito stratégiai igazgatója volt a vendégünk, akivel a kreatív platformokról beszélgettünk, aztán január 31-én Csirke Dániellel, a VML YNR kreatív igazgatójával próbáltuk megfejteni, hogy 2022-ben érdemes-e rádióban hirdetni, vagyis a hangzó reklámoknak jelenleg milyen a reputációja.
Rebrief.
A vendégünk tehát Csurgó Brigi, akivel a kreatív platformokról fogunk beszélgetni. Szervusz, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok!
A legelején tisztázzuk, hogy mi az a kreatív platform, illetve mikortól válik egy kreatív koncepció kreatív platformá.
A kreatív platform ez egy olyan átfogó keretrendszer, amelyet egy adott márkának a kommunikációt hosszú távon építjük, tehát, hogy a platform nem egy egyszeri kampányötlet, sose nem csak az, hanem egy olyan ernyő koncepció, ami hosszú távon és konzisztensen tudja minden eszközön annak az adott márkának a céljait építeni, legyen szó tévéreklámról, online hirdetésről, vagy akár egy szórólapról.
Ez a kreatív platform fogalom is egy olyan reklámos fogalom, ami igazából az elmúlt években egyre gyakrabban beszélünk róla. Miért került ez mostanában így az előtérbe? Azért, mert egyre hosszabbak a kampányidőszakok talán, vagy mert annyiféle felületen kell jelen lenni egy-egy márkának?
Hát ezt érdekes, hogy behoztad, Bence, mert én személy szerint nem tapasztaltam, hogy több platformot látnék, vagy hogy több platform jelenne meg, vagy többet beszélnénk róla. Sőt, én azt gondolom, hogy egy ilyen kreatív platformnak az építéséhez ez egy elég nagy elköteleződésre van szükség. Ezek nem egyik napra a másikra épülnek föl, hagyni kell nekik időt, nem feltétlenül rövid távon hoznak azonnal eredményeket. És én bevallom, a piacon pont azt látom, hogy egyre inkább rövidebben gondolkodnak az ügyfelek, és nagyon kevés, hogy ritka az ilyen kifejezetten hosszú távú elköteleződés, és egyre kevesebben gondolkodnak hosszú távon az ügyfelek.
Kreatívok vajon mennyire szeretik a kreatív platformokat? Nem érezik-e azt, hogy kihúzza a saját kreativitásuk, a megújulási lehetőség alól a talajt? Lehet, hogy kreatív oldalról jön az, hogy kerülik az ilyen hosszú távú, építgetős, talán unalmasba hajló dolgokat?
Hát nézd, szerintem egy kreatív platform, hogyha kellően izgalmas maga az alapgondolat, és gazdag az a terület, amit be lehet ezen keresztül járni, akkor az nagyon inspiráló tud lenni, és inkább segítség a kreatívoknak, hogy van egy keretrendszer, amihez lehet igazodni. Szóval ilyen szempontból nem korlátoz, tehát egy jó kreatív platformmal jó dolgozni. Arra nem is beszél, hogy a kreatív platform is többféle van. Tehát vannak olyanok, amiknek nagyon laza a keretrendszere, és elég sokféle mindent lehet azon belül kitalálni, és vannak azért olyan kreatív platformok is, amik viszont nagyon szigorú felépítősek, nagyon kötöttek. Itt mondjuk előfordult az, hogy a kreativitásnak egy idő után egy picit mergátat szabnak. Ugye egy platformnál ugye mindig van két sík, ami jellemző egy platformot, van egy gondolati szint, egy gondolati layer, amit át akarunk adni egy platformmal, amit fel akarunk hosszú távon építeni, mondjuk, hogyha a borsodi szitu kampányra gondolok, amit ugye a Mito fejlesztett ki, ugye itt ennek a platformnak az az alapgondolata, hogy az életnek hétköznapi apró örömteli pillanatait hajlamosak vagyunk nem észrevenni, és a borsodi pont ezekre a pillanatokra akar-e felhívni a figyelmet, ezeket hívtuk el borsodi szituknak, ezek soha nem nagy, ilyen life-changing pillanatok, hanem tényleg azok a kis apró dolgok, amik ott vannak velünk a hétköznapokban, és ez az a gondolat, amit át akarunk adni. A másik oldalon pedig van egy exekucionális léjere, tehát egy megvalósítási léjere a platformoknak, amik meg ugye egy ilyen vizuális keretrendszert adnak annak az adott platformnak, hogy milyen szereplőkkel dolgozunk benne, milyen vizuális megoldásokkal operálunk. Szerintem erre tök jó példa mondjuk az OTP-nek a Duma Színháza, ha még emlékeztek rá, vagy a K&H-nak az Árnyék Színház, uh-huh. A platformok, talán szerintem ez a két ilyen régmúltból nagy ismert platform, akár a Budapest Bank MS-e, lelkes MS-e. Szóval itt mindig voltak olyan szereplők, vagy olyan vizuális kódok, amit azonnal tudtad idő után, hogy ez melyik banknak lesz épp a hirdetése.
És mikor érdemes ilyen kreatív platformon gondolkodni kampány helyett?
A kreatív platformnak az egyik legnagyobb ereje, célja az, hogy ugye konzisztens márka kommunikációt tudsz vele kialakítani. Tehát, hogyha valakinek ez a célja, mert pedig szerintem ez egy elég fontos cél, akkor mindenképp érdemes platformban gondolkodni, mert ennek a használata nagyon segíti a márkának a beazonosítását, felismerhetőségét, versenytársaktól való könnyebb megkülönböztetését. Szóval ilyen szempontból nagyon hatékony ezt használni. Például, mint egy indul a márkánál, én kifejezetten javasolnám, vagy javasolni szoktam, hogy érdemes platformban gondolkodni, de néhány éve, hát jó pár éve, amikor az apró hirdetési oldalt bevezettük, akkor például ugye azon a piacon ugye egy expresszel meg egy jófogással kellett versenyezni ennek a teljesen ismeretlen márkának, akkor javasoltuk, hogy kellene találni egy olyan fix elemet, egy olyan szereplőt a kampánynak, amilyen nagyon könnyen megjegyezhető, nagyon gyorsan lehet kötni a márkához, és akkor hát ugye apródból kiindulva találtunk ugye egy kis embert, egy törpét, aki ugye a figurája lett hosszú éveken át az összes apródos hirdetésnek, és iszonyú gyorsan fel tudta építeni a márkának az ismertségét, nagyban járult hozzá ehhez. Szóval én azt gondolom, hogy ezekben a szempontokban fontos, és még akkor is szerintem hasznos, hogyha mondjuk van egy nagy márka, aminek még több ügynöksége is van, akik párhuzamosan dolgoznak akár több kampányon, ilyen esetekben is mondjuk hasznos és hatékony egy platform használat, hogy tudja az a bal oldal, hogy mit csinál a jobb, szóval ilyenkor egy jó iránymutatás a különböző ügynökségeknek, akik ugyanazon a márkán dolgoznak.
Időszakos kampányokhoz hogyan viszonyulna a kreatív platform? Mennyire teszi könnyebbé, nehezebbé a fejlesztést, mennyire gyorsítja meg a kampányok bevezetését?
Hát, ez egy komplexen, de rugalmasan felépített platform, akkor gyakorlatilag az általános image kampánytól a legutolsó taktikai kampányig tökéletesen kell működni. Egy jó platform, attól jó platform, hogy minden eszközön, mindenhol klasszul működik. De ez nem jelenti azt, hogy mondjuk időről időre ez nincs egy-egy olyan téma vagy terület, ami független egy platformtól meg kell tudja jelenni. Most gondoljatok el, hogyha most ránézzünk mondjuk, ha pont a Borsodinak az Insta feedjét pörgettem, és ott sem mindent a Borsodi szituálán rendelünk, mert ettenetesen hamar kiégne és elfáradna, ha minden egyes poszt szintjén, vagy nem tudom, ilyen apró aktivitás szintjén megpróbálnánk azt a platformra ültetni, tehát hogy azért taktikai szinten ezért egyszer-egyszer el lehet térni.
Jó, hogy említetted a kiégését, meg az elfáradását, mert igazából ez még egy fontos kérdés, hogy meddig tarthat ki egy kreatív platform. Látunk olyanokat, amik Magyarországon is, amik 2-3 éven keresztül működnek, láttunk olyat, amelyik egy évet sem nagyon tartott ki. A Johnny Walker esetében pedig van egy olyan kreatív platform, ami évtizedek óta velünk van, tehát hogy ott a főszereplő sétál, híresség, gyakorlatilag a 90-es években, a 2000-es években és a 2020-as években is látunk ugyanilyen Johnny Walker spotokkal.
Több szempontot kell nézni akkor, hogy ha azt kérdezed, hogy mi alapján, milyen gyorsan ég ki egy platform. Ugye, alapvetően ugye magának a platformnak a lényeg, hogy hosszú távon szolgálja céljainkat, tehát én azt mondanám, hogy egy 3-5 év azért egy jó platformban benne kell, hogy legyen. Néven az elfáradás attól is függ, hogy ez alatt, az X év alatt milyen marketing költés mellett kap láthatóságot ez a platform, tehát mondjuk egy piacvezető bank esetében, akinek havonta van egy újabb reklám kampánya, ott azért nagyon hamar el tud fáradni egy adott platform, míg mondjuk egy ritkábban kommunikáló márkánál tényleg hosszú évekig, sőt, ahogy te is mondtad, évtizedeken át is lehet egy platformot fenntartani, és persze ez attól is függ, hogy tényleg egy ilyen gondolat, egy központi gondolatra épül a platform, mint a Johnny Walkernél, vagy a Keep Walking, vagy hogyha a Dove-nál mondjuk a Real Beauty, tehát a valódi szépségre épülő platformot gondolsz, ugye ez is több mint tényleg 10 éve él. 10 éve él, szerintem, sőt, még több is, és ebben csak az köti össze, tehát kampányra más és mások a kreatív anyagok, de az, hogy arról beszél valahol mindegyik, hogy ugye valódi szépség és a média által ránk erőltetett torz és fals külsőt, mert szemben a valódi szépséget próbálja elénk tárni, meg ennek a fontosságát, ez az a gondolat, ami összeköti ezeket a kreatívokat, és semmi más, és tök jól működik nagyon régóta.
Nagyon szépen köszönjük Csurgó Briginek, hogy rendelkezésünkre állt, várunk vissza.
Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Hölgyek, urak, ennyi volt már a Rebrief. Jövünk jövő héten is, további kellemes rádiózást. Viszont hallásra. Rebrief. Akit köszöntök körünkben itt az éterben, Csirke Dániel, a VML Vájánál kreatív igazgatója. Szervusz, Dani, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
A témánk adott, 2020-as években, illetve idén hogyan kell rádióreklámokat csinálni, van-e értelme egyáltalán rádióreklámokat csinálni, de engedd meg az első kérdést, amely az, hogy van-e létjogosultsága ma a rádióreklámoknak, és még említetted korábban, hogy szerinted reneszánsza van a hangzó reklámoknak. Miért gondolod, hogy így van ez?
Igen, abszolút reneszánszát élik az audio műfajok, ez több minden is alátámasztja. Ha megnézzük, akkor egyrészt technológiai oldalról már az a gondolkodás az rég meghaladottá vált, hogy 15 és 30 évben gondolkodunk, hiszen rengeteg dolog megjelent az utóbbi időben. Streaming platformok, technológiai innovációk, podcast tartalmak, ugye? Sőt, számos ilyen tök érdekes cross-platform megoldás is létrejött, ahol ilyen tartalmi és technológiai eszközöket ötvöznek, ez rengeteg lehetőséget kínál, és hát mondani se kell, azért a pandémia az nagyban felgyorsította az ilyen jellegű audiotartalmak fogyasztását, egyre nagyobb teret nyertek egyébként a social térben, a fogyasztók igényei pedig az irányba terelődtek, hogy erre reagálni kell a márkáknak és az ügynökségeknek. És egy fun fact, az sem véletlen, hogy a nagy reklámfesztiválok már nem csak rádiós kategóriákat, hanem rádiós és audio megoldás kategóriákat is hoztak a versenyeken. Szóval azért elég sok jel mutat arra, hogy ez most újra reneszánszát éri ez a műfaj.
Ezek tök inspiráló tények, de igazából azért azt elmondhatjuk, hogy a magyar rádiókban, kereskedelmi rádiókban hallható reklámok nagy része azért eléggé hasonló. Szerinted a hirdetők meg a márkák még kevésbé értékelik ezeket az audio műfajokat, vagy az, aki Magyarországon rádióba meghirdetni, azoknak kisebbek az igényei, vagy te mit látsz emögé?
Hát nyilván itthon azért a tévé, meg mostanában a digitális tartalmak hegemóniája mellett azért a rádió egy kicsit alulértékelt műfaj. Egyrészt ez fakad, gondolom, a költséghatékonyságából, meg abból, hogy egy kicsit úgy is kezeljük, hogy néha csak egy plusz sor a média mixben, és akkor leadás előtt gyorsan kell rá egy VO. Szóval, hogy nem adjuk meg neki a kellő tiszteletet, és alapvetően a gondolkodásunkat kéne egy kicsit átállítani, hogy ne csak egy eszközként tekintsünk a rádiós és audio megoldásokra, hanem egy központi kampányelemként is.
De szerinted megéri megadni neki a tiszteletet? Tehát, hogyha ebben a viszonylag gagyi felhozatalban valaki nekidurálja magát, és csinál egy jobbat, érdekesebbet, szokatlanabbat, akkor arra a hallgatók is felfigyelnek? Lesz hatása?
Nyilván azért, ha belegondolunk, a szakma az mindig fölkapja a fejét, hiszen zsűrizés közben, ha találkozunk egy érdekes megoldással, akkor arra felfigyelünk. De kreatívként azt kell, hogy mondjam, hogy én hiszek abban, hogy egy ötletes megoldás, az mindig ki fog tűnni ebből a unosuntalanig ismételt panelekből, meg ebből a zajból. Tehát ezért dolgozunk, hogy legyen értelme, persze.
Milyen kampányokhoz ajánlott egyébként audio reklámot használni? Tehát, hogy melyik az az üzenet, amihez ez jól passzol, ez a platform?
Hát szerintem nincs úgy kifejezetten olyan, hogy konkrét üzenethez jól passzol. Ez mindig aktuális brief függő. Inkább azt kell megnézni, hogy milyen érdekes területeket tudunk feltérképezni. Tehát, hogy csak egy pár példát, hogy mondjak, hogy ki gondolta volna, hogy egy nemzetközi sörmárka mondjuk kijön egy olyan frekvenciával, ami megváltoztatja az ízérzékelésünket, és jobban fog ízleni tőle a sör. Vagy hogy egy olasz tésztamárka a főzési időhöz igazítja a Spotify playlisteket. De azt mondom, rengeteg olyan insight vagy üzenet lehet a briefekben, amire érdemes audio megoldással előállni. Inkább ettől függ.
Hát jó, hogy említetted a Spotify-t, mert a streaming platformok azért egy kicsit újra, mindenképpen újra helyzetbe hozták az audio hirdetéseket, a hangzóvilágot. Ha neked egy junior kollégád hozzád oda megy, és azt mondja, hogy az a feladatom, hogy a Spotify-ra csináljak hirdetést, azt kérdezi tőled, hogy akkor ez olyan, mint a rádió, nem? Mit fogsz neki mondani? Miért kell a Spotify-ról másképp gondolkodni? Egyáltalán kell-e másképp gondolkodni a Spotify-ról?
Nyilván kell, minden eszköznek megvannak a saját lehetőségei és limitációi, kell és lehet is velük kísérletezni, keverni őket, egy-egy tulajdonságát kiemelni, rájátszani, azt elvenni és mondjuk csendre játszani. Szóval nagyon rengeteg érdekes lehetőség van benne, szóval én inkább azt tanácsolnám a junior kollégának, hogy ismerje meg és használja az adott médiumot, és próbálja meg abból a legjobbat kihozni. Ha az adott kampányba illeszkedhet, mint médium, akkor meg bátran nyúljunk hozzá.
Ritkán születnek igazán jó rádióreklámok. Ez azért van, mert nehéz kreatívnak lenni ezen a platformon, vagy azért van, mert megvannak a maga korlátai ennek a műfajnak? És ezek viszonylag szűkösek.
Nem könnyű műfaj, hiszen ha belegondolunk, ebben a műfajban ez egy nagyon más a befogadói közeg. Többet bíz a fantáziára, szerintem képszerűbben érdemes benne gondolkodni. Itt minden szónak, minden effektnek megvan a maga jelentősége, és egy elég nagy kihívás ez, amikor egy olyan vizuálisan vezérelt világban élünk, ahol nagyon-nagyon sok olyan tartalmat gyártunk, ami képszerű. Egyszerűen kell a rádió vagy audiós tartalmakban fogalmazni, egyértelműen kell, szóval ezt a kreatív üzenetet nagyon jól oda kell tenni, hogy jól átismerjen.
Vajon az a klasszikus rádióreklámos fordulat, hogy egy utcai atmoszférázajt hallunk, és két nő, két férfi, egy férfi meg egy nő összefutnak az utcán, aztán elcsodálkoznak, hogy ki milyen gyógyszert használ, ki hova jár vásárolni, stb. Ez meddig marad velünk?
Örökké.
Igen, jó kérdés, majdnem ezt válaszoltam, de ha belegondolunk az ilyen szélszesebb, klasszikus párbeszédre, meg ilyen szituációra építő reklámok vannak, lesznek is, de én arra biztatok mindig mindenkit, a kreatívokat, ügyfeleket, hogy lehet ezen csavarni. Jobban ássunk le az insightig, hozzunk be új aspektusokat, keverjük a műfajokat, reagáljunk aktualitásokra, mémekre, hozzuk be esetleg a podcastot, mint kiegészítő elem. Szóval, hogy ebbe bátrabban kell kísérletezni.
A háttérrádiózás és a háttér Spotify-ozás az talán jellemzőbb, mint a háttér tévézés. Reális az, hogyha abban bízik egy kreatív, hogy az ilyen helyzetből ki tud szólni, és meg tud szólítani egy épp mással foglalkozó hallgatót?
Hát ez is egy olyan jelenség a háttérrádiózás, meg Spotify-ozás, hogy ez van és lesz is, de ahogy említettem, az újszerű megoldásokat, ha behozunk, az segíthet kitűnni.
Annyira jó lenne egy példát hallani egy ilyen újszerű megoldásban. Például, hogy találkozik két szomszéd, azt mondja, és akkor nézd, ezt vettem most a nem tudom hol. Jé, tényleg? Fú, én is rohanok oda. Tehát például vannak ezek a reklámok. Erre mondj egy csavart nekem.
Szóval most instant legyek kreatív, értem.
Légy szíves.
Mi a termék?
Szalámi.
De az sem mindegy. És mi a célja a kampánynak? Bocsánat, csak hogy egy a brief pontosítását.
A célja az, hogy minél több pénzt költsenek el ebben az áruházláncban az emberek. Erre a szalámira, meg másra is.
Most, hogyha úgy csavarjuk ezt a történetet, hogy két néni találkozik, és mondjuk nekik kell... behozunk egy harmadik szereplőt, egy fiatalt, és kicsit más nyelvezettel meséli el a fiatal, az egy érdekes csavar lehet. Lehet, hogy érdemes visszamenni a szalámi múltjába, és onnan előesni, hogy mondtam, valami érdekes insightot. Vagy megnézni azt, hogy a fogyasztói attitűd a szalámi fogyasztással kapcsolatosan tartalmaz-e valami érdekes dolgot, amire lehet építeni. Tehát szerintem egy kreatív úgy fog tudni érdekeset alkotni, ha így mélyen beleássa magát, és talál valami fogást azon a történeten. Tehát nem a párbeszéd keretrendszerén belül gondolkodik, hanem megnézi, hogy mi az, amit szeretne átadni vele, mi az a gondolat, és arra építve kezdi fölépíteni a párbeszédet, és akkor már nem is biztos, hogy párbeszéd lesz. Hmm.
Na, jó van, hát akkor köszönjük, hogy instant is tudtál kreatív lenni, és köszönjük, hogy elmondtad mindezt.
Köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a Rebrief. További jó rádiózást, találkozunk jövő héten is. Addig is vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősel.